nem mondták a suliban.
Sziasztok! Janka vagyok, ti pedig az Ezt nem mondták a suliban legfrissebb epizódját hallgatjátok. Mint megszokhattátok, ismét egy új téma kerül ma terítékre, konkrétan egyrészt a táplálkozás, illetve élelmiszerek, másrészt pedig azoknak az ökológiai lábnyoma. Nem fogok érvelni igazából egy diéta vagy táplálkozási irányzat mellett sem, inkább csak szeretnék néhány érdekes információt megosztani veletek. Mindezt Václav Szmél magyarul a Világ így működik címen megjelent könyve alapján, ami egyébként egy kifejezetten érdekes olvasmány. A könyv talán fő gondolata az, hogy hiába a sok beszéd a karbonsemlegességről, a széndioxid kibocsátás csökkentéséről, a világ jelenleg olyan mértékben függ a fosszilis tüzelőanyagoktól, hogy azokat helyettesíteni néhány évtizeden belül tulajdonképpen teljesen lehetetlen. Mert hogy még az ezeket kiváltani szándékozó technológiák előállítása is nagy mértékben éppen a fosszilis tüzelőanyagokkal történik. Teszem azt a szélerőművek szerkezetének, alkatrészeinek az előállítása, nem beszélve arról, hogy ezeket szállítani is kell, na meg összerakni is. Na de térjünk is rá az élelmiszerekre. Ahogy szerzőnk fogalmaz eléggé sarkosan, tulajdonképpen fosszilis tüzelőanyagokat eszünk. Természetesen ez régen nem volt így. Konkrétan, amíg az élelmiszereinket a saját, illetve a házi állataink izomereivel állítottuk elő. A probléma ezzel csak az, hogy így eléggé kevés élelmiszert lehetett előállítani, és nem lehetett sok embert megetetni. Nem csak azért, mert ekkor még a termények nem voltak olyan magas hozamúak, mint ma, hanem ugye azért is, mert a talajban természetes módon korlátozott mennyiségű tápanyag van jelen, amit a növények fel tudnak venni. A növekedésükhöz például nitrogén kell. Ebből rengeteg van a levegőben, csak hogy nem reaktív formában. A talajba természetes módon nitrogén csak kétféleképpen tud jutni, az egyik a villámlás. Viharok idején az eső be tudja mosni a talajba az egymástól szétválasztott nitrogénatomokat. Illetve a hüvelyes növények, mint a bab, a lencse és hasonlók képesek megkötni a légköri nitrogént a velük szimbiózisban élő baktériumok segítségével. Ezen kívül az emberek legfeljebb annyit tudnak tenni, hogy trágyázzák a földet, összegyűjtve az állati, illetve emberi anyagcsere termékeit, és szétszórták azokat. Ezt persze csinálták is, volt külön olyan foglalkozás, hogy trágyagyűjtő, aki kimondottan csak ezzel foglalkozott. A terméshozam viszont mindezekkel együtt is jócskán elmaradt a maitól. Ahogy a népesség növekedni kezdett kiéleződni ez a probléma, és a tudósok elkezdtek azon dolgozni, hogy valahogy több termést csikarjanak ki a talajból, ami a műtrágya feltalálásával sikerült is végül. Ez a találmány tette lehetővé, hogy már a 8 milliárdan legyünk a Földön. Csak hogy a műtrágyák plusz a különböző növényvédelmi szerek előállításához fosszilis tüzelőanyagokra van szükség. Nem is kevésre. És nem csak ezekhez, hanem tulajdonképpen minden géphez, ami a mezőgazdaságban használatos. A gépek anyagának legyártásához. Ugyanúgy, mint azok mozgásához, mert hát ugye üzemanyagra van szükségük, és ezen kívül fosszilis tüzelőanyagokat fogyasztunk. Akkor is, amikor a növénytermesztéshez szükséges üvegházakat, műanyag fóliákat előállítjuk, amikor a nyersanyagokból kész élelmiszert állítunk elő, például a búzaszemekből a lisztet, majd a kenyeret, nem beszélve arról, hogy az élelmiszert az előállítási helyétől az üzletig, onnan pedig a vásárlónak haza kell szállítania, amihez szintén üzemanyagra van szükség. Így egészen elképesztő adatok jönnek ki azt tekintve, hogy bizonyos alapélelmiszerek mennyi elfogyasztott üzemanyagárán kerülnek a tányérunkra. Ha például a kovászos kenyeret vesszük, ott ugye először liszté kell őrölni a búzamagokat, ami 1 kg kenyérre számolva körülbelül 50 milli elfogyasztott üzemanyagot igényel. A nagy pékségekben aztán valahol 100 és 200 milliliter között fogy a kenyér megsütéséig, de persze itt még nem számoltuk bele azt, hogy a kenyeret általában nem ott fogyasztják el, ahol megsütik. Ezeket a számokat összeadni egyáltalán nem egyszerű, nem véletlen, hogy ahány kutatás, annyi szám jön ki a végén, de a szerzőnk egyébként igyekezett összegezni ezeket a kutatásokat, és a lehető legpontosabban megbecsülni az értékeket. Az állati eredetű táplálék esetén még nehezebb összeszámolni a dolgokat. Rengeteg a tényező, amit figyelembe kell venni. Mert ugye amellett, hogy hol, milyen körülmények között vannak tartva az állatok, mennyi és milyen takarmányt fogyasztanak, a takarmányt cinikusan mondva milyen hatékonysággal fordítják át ehető húsba, hogyan dolgozzák fel azt a húst, azt mibe csomagolják, vagy épp, hogy az állatok milyen gyógyszereket és milyen ellátást kapnak, kismillió dolgot kell számításba venni. És ugye emiatt nagyon nagy a fluktuáció is. Minden esetre ez az érték például a csirkehúsnál terjedhet 200 ml-től akár egy literig is, egy kiló húsra számolva. Gondolj csak bele, megveszed egy kiló csirkét a boltban, aminek az előállításához egy liter kőolajat használtak el. De az átlagérték egyébként a csirkénél valahol 300 és 350 ml között van. Négylábú állatok esetén ez csak rosszabb. Viszont ha azt hiszed, hogy a növényeknél szükségszerűen jobb, akkor tévedsz. Elég, ha megnézünk egy olyan növényt, ami baromi népszerű, és talán az extrém hisztamin vagy egyéb intoleranciások kivételével gyakorlatilag mindenki fogyasztja ilyen vagy olyan formában, ez a paradicsom. És bizony, a paradicsomnál az értékek borzasztóan magasak. Nagyrészt azért, ahogyan a paradicsomot általában termesztik, ugyanis a modern üvegházakban rendkívül sok a műanyag, aminek az előállításához mind a nyersanyagok terén, mind magához a folyamathoz rengeteg fosszilis tüzelőanyagot kell használnunk. Nem beszélve ugye arról, hogy ahhoz, hogy egész évben termés legyen, az üvegházakat fűteni kell, nagyon sok műtrágyát használnak, és bizony növényvédőszereket is. Erre pluszba jön rá a szállítás, ahogy már előbb is emlegettük, és bizony könnyen lehet, hogy mire a tányérodra kerül az 1 kg paradicsom, addigra 650 ml üzemanyag égett el, vagy még több. Ha valami ettől csak ijesztőbb számokat produkál, azok a tengeri herkentyűk, illetve tengeri halak, amikről mindig azt hallod, hogy mennyire egészséges, mindenkinek többet kéne belőlük enni, csak hát ugye milyen áron. És most nem a pénztárcádra gondolok. Amíg olyan partközel kifogott apró halakról beszélünk, mint mondjuk a makréla vagy a szardínia, addig a számok kifejezetten alacsonyak, kijöhetnek úgy kb. 100 ml-re és kilogrammonként, de bizony, ha az összes tengeri herkentyűre való átlagértéket nézzük, az inkább 700 ml per kilogramm. Ez simán 2 liter fölöttire is nőhet, az olyan kifejezetten közkedvelt ragadozó halfajok esetén, mint mondjuk a lazac vagy a tonhal. Bizony még akkor is, hogyha nem kell messzire bemenni a tengerbe az elfogásukhoz, hanem a part mentén tenyésztik őket, mert akkor meg ugye etetni kell őket kisebb halakkal jó sokáig, amiket szintén be kell fogni. A nagyobb fajok közül igazából körülbelül a pontja az energiatakarékos, mert ez nem túl válogatós a tápláléket illetően, de ez meg azért nem túl népszerű világszerte, mert tele van szálkával. Meg ha engem kérdezel, akkor iszapíze is van, de hát ez nyilván egy magánvélemény. Nos, lényeg a lényeg, úgy néz ki, hogy a fosszilis tüzelőanyagoktól még egy jó ideig nem fogunk tudni megszabadulni, és bár tényleg történik azért némi előrelépés azon a téren, hogy spóroljunk velük, teljesen kiváltani őket egyelőre lehetetlennek tűnik. Amit mi tudunk tenni, azt hiszem az az, hogy megpróbálunk helyit vásárolni, sőt amennyiben lehetőségünk van rá, még jobb kistermelőktől venni élelmiszert, esetleg otthon előállítani, amit elő tudunk állítani, legyen az hús, tojás, zöldség vagy gyümölcs. Ezzel a gondolattal búcsúzom most tőletek, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, egyetek valami jót, és remélem találkozunk a jövő hónapban is. Sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban.